Köszöntöm az égéstér hallgatóit, Tűzföldtől Tokióig. Attila, nem veszel föl egy fülest? De. Vagy a rádióban nem szoktak ilyennel terrorizálni?
Na jó, visszhangzom. Oké.
Okay. De nem muszáj, ha nem akarsz, csak gondoltam, hogy mégis. Szóval, köszöntöm a Tűzföldtől Tokióig minket hallgatókat. Képzeljétek el, annyira ellustultak az égéstér hallgatók, hogy nem kért senki köszöntést a magyar diaszpórából sehonnan. Mert egyébként ezzel szokott elmenni az égéstér első 20 perce, hogy köszöntjük a Baden-Württembergi CNC esztergályosokat, az angliai takarítókat és a tűzföldi nem tudom kiket. A mai műsorban nincs ilyen célzott köszöntés, van viszont célzott vendégünk, a Totálkár állandó külső szerzője Pető Attila, aki Kressz professzor néven publikál nálunk, és egyébként szokott szakérteni is Kressz témában. Egyébként a pszichológus az nem egy tanult szakmád, az csak egy felvett?
Igen. Mivel az oktatással foglalkozom, utazik el a pszichológia.
Igen, hogy te csináltad az ország első, vagy a világ első női autós iskoláját?
Hát az országban biztos, a világon egyébként találtam másikat is, Amerikában, de az országban biztos az első. És még működőképes női autós iskoláját, mert voltak próbálkozások, de én megmaradtam.
Igen, bár most nem erről lesz szó. Én ezt nagyon tisztelem egyébként, ezt, aki tényleg nőket tud rendesen autóvezetésre oktatni. Egyetlen ilyen kudarcos próbálkozásom volt, anyám egyszer megkért, hogy mutassam meg neki, hogy a lakóparkból hogyan kell kimenni az ő Suzuki-jával, és akkor mit fárer ülésben ültem, anyám, mert hogy olyan bonyolult onnan kimenni, és mondtam anyának, hogy itt kicsit jobbra, ott akkor egy kicsit balra, itt enyhén jobbra, nem, enyhén jobbra, jobbra, mama, jobbra, jó, tolassunk vissza, állj már meg, mama! És akkor, jaj, kisfiam, miért vagy ilyen türelmetlen, és sírt a mama is. Te biztos flottabbul megoldottad volna ezt a kérdést.
A legfontosabb kellék egy női oktató autóba, tudod micsoda?
A sminktükör?
A papír zsebkendő. Hát pont azért, amit mondtál, sír, akkor elegánsan oda tudjam neki nyújtani.
De te meg leosztod volna sírás nélkül ezt a szituációt?
Nem tudom. Én azt szoktam mondani, amelyik, hogy nem sír oktatás közben, az nem is lesz eredményes, annyi pici kell.
Köszönöm, és Mát Dávid, aki viszont egy rendes főállású totálkáros kolléga, de most abban a minőségében hívtam ide, hogy amúgy ő egy New York szakértő, és van egy New York blogja, és New Yorkban csinált különböző videóinterjút, New Yorkba szakadt magyarokkal, és hogy általában is ért New Yorkhoz és a New Yorki közlekedéshez, vagy legalábbis mikor voltál New Yorkba utoljára?
Most legutóbb szeptemberben.
Na, és hogy az volna a hírünk, hogy...
Bocs, még nem mehetünk vissza, csak hogy...
Menjünk a női...
Csak hogyha már itt van Attila. Igen. Csak ugye az akkor ebből lejön, hogy nőket oktatni vezetésre az ezek szerint nehezebb vagy körülményesebb, mint férfiakat. Ezt ki lehet így mondani.
Én úgy szoktam mondani, hogy más.
Más.
Tehát ha nehezebb, akkor már benne van az, hogy ne adj Isten ügyetlenebbek, és ezzel ellen tiltakozom. Nem. Másképp tanulnak, másképp vezetnek, másképp kell őket tanítani.
De hogy ezt a nem PC megközelítést akkor így lezárhatjuk annyiban, hogy a nők is, szóval nem nehezebben tanulnak, mert ez nincs ilyen különbség.
Teljesen másképp. Nekik nagyon fontos a türelem, a nyugodt szó, a megértés, a dicséret, tehát ezeket mi mind bevesszük az oktatási palettába, ezért vagyunk sikeresek.
De hogyha ez megvan, akkor képességbeli különbségek, azt ki lehet mondani szakértőként is, hogy nincsenek?
Én úgy gondolom, hogy nincsen. Minimális olyan képesség, hogy mondjuk műszaki tudásuk nem olyan fenomenális, mint általában a férfiaknak.
Bár a férfiaknak milyen műszaki tudása van, hát még mindig nem hát tudom, hogy hol az injektor.
Igen, de azért a hölgyekkel szokott gond lenni a műszaki órán, de túlvészelik, és utána tényleg ügyesek, kedvesek, aranyosak. Én oktatóként sokkal jobban szeretek nőket tanítani, mert valahogy nagyobb eredményt érek el, mint oda egy pasi, aki 5 éves kora óta kibeállt a garázsból, ott nincs kihívás.
Az egyébként létezik, valahol olvastam valamilyen ilyen konyhapszichológus cikkben, hogy például a nők parkolni legendásan szarul tudnak, de hogy ez nem egy technikai dolog, vagy nem egy képességbeli dolog, hanem hogy a nők sokkal jobban paráznak attól, hogy nézik őket, és akkor is elképzelik, hogy úristen néznek, és hogy ezért kúrják el, miközben a férfiak ehhez ilyen beleszarósabban tudnak viszonyulni.
Hát igen, ez a női lélek léte, hogy ciki, meg figyelnek, meg de foglalkoznak
vele.
Ez hiúság, ez az egyik oka a parkolás nem tudásának, a másik pedig a térérzékelés, ez már ilyen evolúciós maradvány állítólag, hogy a nők nehezebben tudják elképzelni az autó helyzetét, például a kerekeket, hogyan forognak menet közben, mondjuk egy parkolásnál.
Ez lehetetlen, figyelj! ha most ilyen konyha evolúcionista megközelítés vagyunk, a nők gyűjtögettek, a férfiak vadásznak. Azok megtalálták a mamutot, a nőknek viszont a bogyókat kellett megtalálni, hogy hol vannak a bogyók, és utána hazatalálni a bogyókkal. Tehát ezt én nem tudom elfogadni.
Egyébként a férfiak ezért tudnak jobban tájékozódni a közlekedés során, mert ez is igaz, hogy a nők nehezebben tájékozódnak. Pont ez az evolúciós maradvány, hogy az ősembernek kellett menni mamutra vadázni, a nők meg maxim a barlang körül voltak, nekik nem kellett hazatalálni.
De várj, ezt gondoljuk, vagy tudjuk, ez hogy a férfiak van, jobban tájékozódnak.
Ez be tudom bizonyítani. Tehát ismert az a pszichológiai felmérés, hogy egy hölgy kezébe adsz egy térképet, mit kezd vele csinálni, elkezdi forgatni. Pasik az így ránéznek, nagyjából be tudják plájolni az irányt.
Egy vallomással tartozom, nő vagyok. Tehát annyira szarul tájékozódok, és amikor Bazsó kollégával mentünk régebben valahova, a teljes katasztrófa, mindketten szarul tájékozódunk, és ő még a jobbot és a balt is keveri.
Ezt akartam mondani, hogy ez hölgyeknél ez is adott, hogy a jobb meg a bal kezük.
Igen, tudom, és nálad meg van jelölve a tanuló autóban piros.
Van, amelyiknél
és...
meg van jelölve, igen, vagy egyéb technika, gyűrű a bal kezeden van.
Hogy mi van a tanuló autóban?
A jobb oldalon egy piros szalag, bal oldalon egy zöld szalag, és akkor összeasszociáltatjuk a bal meg a jobb oldalt a színekhez, és így működik.
És mondod, hogy akkor most piros, és akkor megy jobbra.
Igen, és mondhatja, hogy arra jobbra, meg arra balra.
Na mindegy, amiért most Attilát behívtam a stúdióba, hogy egy óriási hír volt, lehet, hogy ez egy ilyen közlekedés biztonság történeti mérföldkő, vagy nem, hogy a múlt héten adtak ki egy sajtóközleményt boldogan, hogy New Yorkban a tavalyi év során kevesebb közlekedési balesetből bekövetkezett halál volt, mint 1913-ban.
Hogy azóta nem volt ilyen kevés, igen.
Azóta nem volt ilyen kevés haláleset, és hogy ezt a Vision Zero nevű elv bevezetésének tulajdonítják, a Vision Zero pedig egy svéd eredetű közlekedés biztonsági elv, ami egy elvi megközelítésű közlekedés biztonsági izé, aminél az az alapelv, hogy első az emberélet, és mindent ebből vezetnek le, és ebből aztán olyanok következnek, hogy például, hogy lakott területen 30 kilométernél nagyobb ne legyen a sebesség, vagy ahol gyalogos találkozhat autóval, mert a 30 km/h sebesség olyan mérföldkő, aminél a túlélési esélye egy gázolásnál a gyalogosnak drasztikusan nő vagy romlik, attól függ, hogy alacsonyabb vagy. És hogy svédek, hogy odáig vitték, hogy ez már lassan egy ilyen szörnyű disztópia a jövőre nézve, hogy ahol autók ütközhetnek, ott mit tudom én, 60 vagy 70, és a csúcs, ami már egy dragster pálya a svédeknél, ahol így oldalt koccahatnak egymásnak, de szemből nem, és az a 100 km/h.
Hát aztán 97-es amúgy ez a Vision Zero, hogy onnan, aztán akkor fogadta el a svéd parlament, és az volt az alapfelvetés, van egy ilyen megfogalmazott alapelv, hogy a közlekedési balesetekért legalább annyira legyen mindig minden helyzetben felelős az útszerkezetnek a kijötlője, vagy a kivitelezője, vagy hát az azért felelős szervek, mint amennyire az azon résztvevő szereplők. Szóval, hogy minden egyes balesetnél azt legalább olyan felelősséget kell rakni az úttervezőire, mint a szereplők. És, aztán
és akkor mi van, leültetik az úttervezőt, hogyha volt egy halálos gázolás? A svédek?
Én tulajdonképpen úgy lehetne egyszerű nyelvre fogalmazni, hogy ez a nagy társasjáték, ami közlekedésről szól, ebben minden szereplőnek osztanak lapot. Tehát nem csak a bábú felel, amit mozgatok a társasjátékért, hanem az alap elkészítője is, hogy az megfelelően legyen elkészítve. Tehát én rengeteg baleseti helyzettel foglalkozok, rengeteg kérést, információt, segítségkérést kapok, hogy segítsünk, mert ez meg az történt, és nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy a közút kezelője nagyobbat hibázott, mint az a szerencsétlen ember, aki esetleg adott helyzetbe elrántotta a kormányt.
Na de a svédeknél van olyan, hogy ültetnek le, vagy büntetnek meg autó fenntartót azért, mert rosszul táblázott ki, vagy rosszul talált ki egy kereszteződést?
Én úgy gondolom, a svédeknél inkább egy megelőző magatartás van, tehát ott már eleve úgy alakítják ki az utat, hogy ne kelljen utána felelősségre vonni az út fenntartóját. De elképzelhető, hogy bizonyos esetekben bizony megnézik a felelősségét, és nem nagyon találkoztam Magyarországon olyan bírósági esettel, amikor egyértelmű volt a közútkezelő felelőssége, és mégis kihozták az egyik szereplőt hibásként.
De és akkor most mi van New Yorkban? Hát ez egy 100 év, ez egy jó 100 éves intervallum, ami alatt szerintem New York City nem is tudom, kétszeresére nőtt populációra, vagy nem tudom, utóbbi száz évben.
Hát igen, meg ugye még a 10-es években akkor még ment az, hogy...
Akkor még lovak tapostak halálra.
Igen, igen, és abból is nagyon sok baleset volt. De New York ugye ezt vette, hát 2013 végén választották meg a Bill de Blasiot, az új polgármestert, a Bloomberg után, és ő mondta azt, hogy akkor őnek ez az egyik vezérprojektje, hogy ő 2025-ig megfelezi a közlekedési balesetben elhunyt a számát, és akkor ez most, ha így lépdel lefele a statisztika, akkor ez lehet, hogy össze is fog jönni neki. És ők csak tulajdonképpen átvették, vagy acceptáltak nagyon sok mindent a svéd modellből, de valamennyire magukra is szabták ezt a Vision Zero-t. De nem csak ők, amúgy, ha megnézed, Amerika majdnem minden nagyvárosában van már Vision Zero.
Hát, hogy Los Angelesben nincs, az 7 centség.
Ott konkrétan nincs, igen.
Hát az öregem az Armageddon, ami ott megy, tehát ott tutira nincs. Tehát azzal közben megtaláltam a számokat, tehát hogy a svédeknél ugye, ahol gyalogos találkozhat autóval 30 km/h, vagyis 19 mérföld, kereszteződések, ahol oldalütközés lehet autók között, ott 50-nél nem lehet gyorsabban menni, ahol lehetséges a frontális ütközés, tehát egy ilyen sima kétszer-kétsávos országútnál, vagy akármilyen országútnál, ott 70, és roads with no possibility of side impact or frontal impact, tehát autópálya 100 km/h, hát figyelj. Tehát New York most ilyen? Autóztál most New Yorkban?
Vezetni nem vezettem, de azért autóztunk, ha.
És? Nem egy borzalom? Úgy értem, hogy nem az van, hogy kitéped a hajad, mint a svédeknél. Tehát a svédeknél van egy autóbemutató, nem tudom, volt-e nem a sajtóúton Svédországban. Hát öregem, hát kómába esel, tényleg.
De New Yorknál az, hogy nem lehet általánosítani, ugye, mert minden kerület nagyon más, de hogyha Manhattant veszed, ott alapból nem tudnál száguldozni, mert ugye sugárutak és keresztutak keresztezik egymást folyamatosan.
És ki van rakva a 30-as tábla? Vagyis nem tudom, mérföldben a 19?
Nem, ugye az, hogy a 25 mérföldre vitték le New Yorkban, és ahol nincs kint egyéb sebesség korlátozó tábla, ott ez érvényes.
25?
25 mérföld.
Akkor az olyan 40?
Az kereken 40, azt mondom.
40.
Basszus, és 40-nel mennek szépen ott az autók.
Igen, de az ottani ritmusba ez tök belefér a Manhattan ritmusban amúgy.
Hát ez nagyon fontos. Szoktam kérdezni, hogy mi a leggyakoribb baleseti ok, és akkor jönnek a statisztikák, hogy a gyorshajtás. De én szerintem erre van egy jobb szó, a sietés. Nem tudom, értitek-e a különbséget.
Igen.
40-nel is lehet sietni, nem odafigyelsz,
igen,
teljesen zaklatott állapotban vagy. Én magam is voltam Amerikában jó 25 évvel ezelőtt, és meglepődtem ezeken a sebességkorlátozó táblákon, hogy kvázi milyen lassan kell menni, de azt tapasztaltam, hogy ennyivel mennek az autók, mert egyszerűen az emberek nem sietnek. Tehát itt azért van egy életforma is, hogy nem kell rohannom, ráérek odaérni, korábban fölkelek, nyugodtabb az életem, és ez sajnos kihat az utakra, aminek az ellenpéldáját meg itthon látjuk a közutakon.
Jó, csak az a furcsa, hogy egyrészt van ez az elv, hogy ami szerintem hülyeség tényleg, hogy a sebesség öli, illetve hát ebben nagyjából egyetértünk, hogy tényleg, hogy a sietés, vagy hát mondjuk munkanéven én hülyeségnek hívnám, hogy a hülyeség a legveszélyesebb, de hogy voltam egyszer egy Mercedes vezetés technikai tréningen, ahol aztán beszélgettem ott a trénerekkel egy mutatvány után, ami az volt, hogy 70, egy jávorszarvas teszt szerűség volt, tehát egy nagy sebességű elkerülő manőver, és akárhányszor neki lehetett futni, és a végén rájöttem én, hogy 72-vel meg tudom csinálni, 73-mal nem. És mondom nekik, mi ebből a tanulság? Hiszen az életben ki tudja, milyen jávorszarvas teszt toppan elém. És mondták, hogy nem kell száguldozni. Tehát, hogy hiába vagy te, a Schumacher nem fogod tudni megcsinálni. Uh-huh. És mellékesen viszont azt mondták, hogy ők konferenciákon, nemzetközi konferenciákon mindig mondják az amerikaiaknak, hogy nézzétek már meg a számokat. Oké, hogy nálatok amerikai autópályán, nem tudom, mérföldben 110 km/h, de hogy körülbelül...
Államonként változik.
De hogy vannak ezek a gyógyegér autópálya tempók Amerikában, és mondják a németek, hogy Amerikában sokkal több halálos áldozat van autópálya balesetben elalvásból, mint Németországban gyorshajtásból. Szóval, hogy mert éberen tart a gyorshajtás, viszont az elalvás ott aztán azon nem tudsz mit segíteni.
Hát igen, ez elképzelhető megközelítés, de hát azért mégis, tehát aki a fizikai elveket érti, vagy tudja, az tisztában van azzal, hogy a sebesség növekedésével négyzetesen szabadul fel az erő, ami akár megálláshoz kell, vagy akár egy ütközésnél felszabadul. Tehát itt ez a gond a sebesség növekedésével, hogy fel se tudjuk fogni, 130 a magyar autópályákon ugye a hivatalos határ, de hányan mennek 150-160-nal.
Egyébként kevesen.
Ha ott egy brutális fékezés kell, hát én amikor 130-al úgymond csammagok és mellettem elsuhannak, azért egy Budapest-Egert távolságban gyakran járok, azért 10-15 ilyen autó elő szokott fordulni. Azért az 20 van 150.
évvel ezelőtt 150 ilyen autó fordult.
Ebbe igazad van, tehát most talán kevesebben. De
sokkal,
az,
sokkal.
De azért annak megállni, annak lefékezni, ezt nem nagyon gondoljuk át, mert te mondod 70-nél mi volt a szarvassal, na most duplázd meg ezt a sebességet.
Hát igen, viszont az autópálya, az akárhogy is nézzük, hát az, a, az egy biztonságos hely. Nem azt mondom, hogy most menjünk 200-al, csak hogy mi lesz, hogyha tényleg ez az elv, tehát hogyha ezek a nagyon szó szerint vett svéd elvek bejönnek, hogyha nálunk most lekorlátoznák 100-ra, hogy egy alvó ember 100-zal ugyanolyan veszélyes, mint aki magánál van 140-nél.
Hát ha elalszik, de hát azért nem törvényszerű, hogy aki lassan megy.
Elalszik, elbambul, tehát hát... na, ez a funkcionális elalvás. Tehát jó. Az a közben elkezd posztolgatni.
Igen.
És még csak hogy vissza az ősmodellhez, ugye a svédekhez, mert ott már egész nagy merítés van, hogy 97-ben 541 ember halt meg közlekedési balesetben ott, és 20 évvel később 17-ben 253, szóval egy kicsit jobb, mint a fele az arány. Én Attilát kérdezem, hogy ez amúgy, ez a 20 év alatt, mondom, Európában a Vision Zero ide vagy oda mindenhol javult az arány, vagy értem, hogy csökkent a közlekedési balesetben elmúltak száma, hogy ez az arány, ez mondjuk Magyarországhoz képest, ez milyen?
Hát most az a rossz hírem, hogy Magyarországon az utóbbi két évben növekedett a
halálos balesetek száma. Hogy az elmúlt 20 évtizedeket?
A évtizedeket nézzük, csökkent, és egyébként elmondom nektek, Európában van egy ilyen elvi állásfoglalás, mi csak úgy becézzük, hogy a nagy fehér könyv, ezt így megálmodták, hogy 2050-re nullára kellene csökkenteni a halálos közúti balesetek számát. Mondom, nullára.
Várj, de ez a svéd, vagy ez valami európai, szervezet?
Ez európai szervezet, tehát ez elvileg Magyarországon is cél, az még van 30, több mint 30 évünk, de akkor is tudjátok, mindjárt a nulla, gyakorlatilag nem hal meg senki az utakon. Pár évvel ezelőtt még az volt a szlogen, hogy Magyarországon is egy falu lakossága közlekedési baleset áldozata lesz, az kb. 3000 ember volt.
Per év.
Per év. Most ez a szám azért lejjebb ment, de mondom, az utóbbi két évben sajnos növekedett. Ez egy nagyon rossz tendencia, és nem is értik az okát itt, hogy miért.
Hát azért elképzeléseim vannak. Most, amikor utána néztem, hogy mi az istennyire is ez a Vision Zero, és hogy van ennek bármi magyar vonatkozása, találtam egy cikket, valami konferenciáról szólt, ahol felszólalt Oberling József ezredes, alezredes, valami magyar közlekedés biztonsági tótum faktum.
Igen.
Hát aki már állított meredek dolgokat sajtótájékoztatón, amin ott voltam. Hát például, hogy a rendőrségnek nem érdeke a bírságolás és hasonló hülyeségeket, konkrét hazugságokat vagy tévedéseket, és hogy ő ezt mondta azon a konferencián, hogy igen, milyen jó mióta bevezették az objektív felelősséget, azóta milyen jó, egyre csökkennek a balesetek. És hát ez egy ilyen nagyon szép összemosása nagyjából szerintem a gazdasági válság miatti autóforgalom visszaesésnek, semmi köze nem volt hozzá, tehát itt látszik. De nem jött Oberling ezredes, vagy alezredes azóta se, és az OBB-től nem állt ki senki, hogy bocsi, hülyék vagyunk, elkúrtuk, fogalmunk sincs semmiről, hiszen nőnek a balesetek.
Igen, tudomásom szerint Magyarországon van egy Vision Zero nevezetű
igen.
szervezet, amelyik működik, működget, és tényleg ott vannak azok az emberek, akik elvileg értenek hozzá, de nem tudom érdemileg milyen tevékenység folyik. Olyan biztos nem, amiről New Yorkban láthatunk, hogy össze van hangolva a közlekedő ember, meg a környezete tulajdonképpen, aki felel a környezet kialakításáért.
Na és hogy egyébként New Yorknak az ilyen, tehát van Manhattan, ami... Hát én nem jártam még New Yorkba, csak úgy képzelem, hogy a Jó barátok című film, tehát vannak ezek a téglaházak, és mindenki egy lépcsőn megy haza.
Igen, és
ezek a kis utcák, és akkor itt mennek 40-nel.
Igen, ez az ilyen végtelen Deák tér, nagyon sok gyalogos, stb. És akkor van ugye még négy kerület, a Brooklyn meg Queens az, ahol ilyen két-három szintes végtelen kertváros, buildinges kertváros volt. Azért az emberek többségének van autója Manhattaniekkel ellentétben, van Staten Island, ami egy kertesházas kertváros, ilyen igazi amerikai kerítések nélküli, és akkor van Bronx, ami ennek az utóbbi kettőnek, a Queens, Brooklynnak meg Staten Islandnak a vegyese. És én most direkt megnéztem...
A gettó rapper.
Igen, lényegében igen.
És direkt, ott is 40-nel mennek?
Igen, ahol nincs külön tábla, hogy amúgy nem ennyi az új határ, ott az amúgy én ott 40, az, vagy hát 25 mérföld az alapértelmezett. És most direkt megnéztem, mert nekem gyanús volt, hogy Manhattanben, hogy ott egyáltalán hogy születhetnek közlekedési balesetek, mert tényleg annyira szélesek a járdák, annyira nagyon jól szignalizált az egész, meg úgy nagyon jók a gyalogos átkerülők, stb. És megnéztem, hogy hát nem is Manhattanben vannak ezeknek a nagy része, hanem Brooklynnak is az ilyen zűrösebb részeiből jön össze ez a pár haláleset, ez a 200 alatti haláleset.
Tehát, hogy ott vannak a balesetek.
Igen, és igen.
De hogy miért?
Hát most én csak gyanítom, de azért leginkább, mert ott azért tényleg nagyon vegyes, szóval van egy New Yorkban egy mondás, hogyha egy...
Ha lelőnek, az is közlekedési balesetnek
nem,
számít.
Nem, van New Yorkban egy mondás, hogyha egy kocsmában egynél több lengyel van, akkor ott biztos, hogy bunyó lesz. És hogy ezek azok a környékek, ahol például nagyon sok...
Nagyon sok a lengyel.
Nagyon sok a lengyel, nagyon sok az orosz, nagyon sok az afrikai arab, meg stb. Ilyen minden. Szóval nagyon vegyes a közeg, és hogy ott lehet, hogy egyszerűen kulturálisan nem annyira mennek át. Nagyon gyorsan szivárognak át ezek a... Ezek az intézkedések.
Mert hogy a bevándorlók kevésbé tartják be a sebességkorlátozást, tehát egy pont, hogy a lengyel egy dél-lengyel, ugye Dél-Lengyelország, Attila, gondolom, igen, neked is ismerős, hogy megőrülsz egy végtelenben nyúló 70-es szakasz az egész, vagy 50, azok biztos, hogy bírják a 40-et.
Nem tudom, mi az összefüggés, de megnéztem direkt városnegyedre bontva, szóval még a kerületeket is tagolva, és így ahol tudom, hogy, vagy hát ahol így a másfajta demográfiai adatok szerint sokan nem ekte amerikai, ott van a legtöbb, aránylag a legtöbb közlekedési baleset, halálos baleset.
Kedvenc közlekedési helyzetem Amerikában, egyébként nem tudom, találkoztál ilyennel, akkor mind a négy sarkon ki van téve a stop tábla. El tudjátok képzelni? Mind a négy sarkon stop tábla van, és gyakorlatilag van. Mindenkinek meg kell állni, ez igen. Már egyfajta közlekedésbiztonság, mert ugye az álló autó a legbiztonságosabb, és utána vagy aki korábban érkezett, vagy van, ahol a jobbkész szabály döntött, de megbeszélik egymás között gyakorlatilag ki megyen tovább.
De nem, én úgy tudom, hogy ez úgy van, hogy aki először érkezett a stop táblához, az mehet tovább legelőször.
Hát igen, tehát de ha sokan érkeznek, nem tudom, mennyire tudják ezt figyelni. Egy a lényeg, sosincs baleset, mert állnak, és abból a helyzetből könnyebben tudják lereagálni az érkező járműveket. Nagyon érdekes helyzet. Hasonló egyébként, mint itthon a körforgalom, ha belegondolsz, mert annak is egy lassító szándéka van, csak azért az nem annyira brutális, hogy csontra meg kell állni.
De ott egyértelmű, hogy ott, aki balról jön, annak elsőbsége van, igen, egy körforgalomban. Amúgy az amerikai sofőrök fegyelmezettebbek vajon?
Szerintem az amerikaiak, legalábbis én Floridában, Kaliforniában, vagy New Yorkban voltam, ott nekem úgy tűnt, hogy nagyon.
Ugye, hogy?
Én mondom, én jártam kint és vezettem autót is, úgy előttem van, mintha most történt volna, pedig jó pár éve volt, kétsávos úton egy ilyen íves kanyarba mentem a szélén, láttam a tükörbe, hogy elkezd előzni egy ilyen nagy amerikai autó, és egyszer csak azt veszem észre, hogy visszalassít, és mögém húzódik, és a kanyar után volt egy útfelbontás a jobb szélső sávba. És azért húzódott vissza, hogyha én ezt meglátom, be tudjak sorolni elé. És mondtam, ilyen nincsen, ilyet én még nem tapasztaltam itthon. Hihetetlen. Tehát ez a nyugodtság, a türelem, nem sietek. Tehát mondom, ez a sietség, ez ott van, hogy ha nem kell sietni, akkor nyugodt vagyok, türelmes vagyok, nem veszítem el a fonalat. És ez a közlekedés biztonság alapja, én úgy gondolom.
És amúgy szerintetek ilyen szabályokkal lehet bármit segíteni a közlekedés biztonságon? Tehát hát nálunk is van egy csomó szabály.
Hogyne, meg egy de csomó tábla, ahol például a pihenővezetekben 30-al kell menni, és állandóan azokat a leveleket kapom, hogy mi a fenének létesítik a fekvő rendőröket. Csak bosszant minket, hogy ott ugratunk rajta. Hát azért, mert ha nem lenne, akkor senki nem menne 30-al, így muszáj 30-al mennem.
Na de hogy...
Hát ha a fekvőrendőr eltűnik az utakról, akkor azt kell mondani, hogy a fejekben rend van, és akkor be fogjuk tartani a sebességet. De amíg fekvőrendőr van, addig ez azt jelzi, hogy nem ilyenek vagyunk.
De hogy maradva a New Yorki...
De Amerikában is van, tehát ez a speed bumper, ez ott is az egy nagyon, létező.
Igen, de hogy maradva a New Yorki
Vision... Ők egyszerűen szeretik, hogy kell a lelki békéjük.
Ugye a New Yorki Vision Zero nálatt ugye a büntetés is eléggé meg lehet kavarva ahhoz képest, hogy volt. És ugye ott New York államban például az van, hogy ott nincs ilyen úgymond határszó, egy mérföld per órával túléped, és a mérőeszköz tényleg egy mérföld per órával többet mutat, akkor ott
nincs
már...
Tolerancia
ott nincs tolerancia.
Wow.
És ott most az van, hogy van ez a három csapás, hogy 18 hónapon belül, hogyha háromszor bárhol téged az államon belül lekapnak, úgyhogy egy mérfölddel túlépted a határt, akkor jogsi bevonás is elég kemény büntik
wow.
vannak. És valószínű, hogy ez inkább a visszatartó.
Hát én magam tudom, most itt bevallom.
Egyel, ha túllépted?
Egyel. Igen.
És ott nincs az, hogy neki áll okoskodni, hogy nem mutassa a Trafipax papírját, hogy hitelesítette a műszer.
Hát országvilág előtt bevallom most itt, férfiasan, mint Kressz professzor, hogy én amikor megyek az autópályán, van ez a speed limiter, 145-re szoktam beállítani.
Mert akkor
azért, mert
10%-ot
csal a kilométer óra, és tudom, hogy a fotó ellenőrök is ugye 10%-ot azért még elnéznek. Tehát valóságban mondjuk megyek 137-tel, és az még belefér. De itt egy sebesség igen. kilométernél már büntetés.
Uá, az akkor annyit jelent, hogy ahol 50-nel szabad menni, ott mindenki tényleg 45-tel fog.
Ez így van.
Hát mert basszus, hát ez nagyon kemény.
Igen, és a másik, amire nagyon érzik...
Mert New York állam, azt mindig elfelejtett. Tehát New York város, New York államban van?
Igen, igen. Hát a lakosság
akkor
számot...
Akkor várj, akkor mi ebben a becsapós? Ja, hogy Washington, nem Washington államban
van. Nem,
hogy
ezek általában Amerikában így állami vagy kör, hogy ezt így...
A törvényhozás.
Igen, és ezért van az, hogy Texasban a legnagyobb a speed limit, a legnagyobb sebességhatár az 85 mérföld per óra. New Yorkban sehol nem mehetsz többel 70-nel. Szóval van ilyen differenciák.
Külön kreszpüzetek vannak.
Tudom, plusz Kaliforniában a motoron nem kötelező a bukósisak, meg kilobbizták a motorgyártók, mert a bukósisak azt csugalja, hogy veszélyes a motor, és kevesebb motor tudsz eladni.
Meg a filmesek, mert a legtöbb filmen nem vesznek föl bukósisakot, ugye ott a hősök, hát, amikor mennek a motorba.
Hiszen ott nem kötelező. Igen, amúgy nem tudom, hogy biciklis kérdésekkel és ilyen bringás vendettákkal foglalkozol, illetve kell-e állást foglalni. Volt itt benne az égéstérben, meg hát nekem régi ivócimborám Sinya, aki a Kritikálmesz egyik fő kolomposa, és hát gyakorlatilag egy kerékpáros aktivista, és hát nem mondom, hogy itt összevesztünk, mert hát vele igazából nem lehet, de hogy ő azt nyomja nagyon, hogy az a próbálkozás, hogy a bicikliseket válasszák külön, az hülyeség, nem, menjenek csak együtt az autókkal. Miközben ebben a Vision Zero-ban meg az is benne van, hogy válasszák külön a bicikliseket. Te melyikben hiszel?
Én abba hiszek, hogy külön kéne választani.
De biciklizzel?
Szoktam biciklizni is, igen, de...
Városban?
Városban annyira nem szeretek a bűz miatt, de azért a nagyon muszáj megyek. De én amellett vagyok, hogy szét kell választani. Tehát ez, hogy az úttesten, tenyérnyi területen megy a biciklis, meg az autó, a Rákóczi út a kedvenc példám, nem tudom, mennyire vagytok képbe, két sáv plusz a buszsáv. Ugye ott a buszsávban nem engedik a biciklis menni, erre nincs ott engedélytáblával. Hol kéne a kerékpárosok menni?
Várj, nem legális. Alapban buszsában biciklizni?
Nem, csak hogyha ezt táblával külön jelölik. A motor és a segédmotor mehet csak a buszsába alaphelyzetben. A biciklis nem, na most ebből következik, a Rákóczi úton hivatalosan megy a hetes busz, mellette két sávba a forgalom, a hetes busz és a mellette lévő személykocsi között kéne elmenni a biciklisnek, szerinted?
Nem mondjuk alapba durva egyébként tényleg, ha a biciklis megy a buszsába. Tehát, hogy most egy busz azért menjen végig 20-szal.
És benne van a keresztben, hogy a biciklis nem akadályozhatja a biciklist, és csak 40-nel mehet. Tehát ha betartja a sebességet, ha be tudja tartani, mert tudja mennyivel megy, akkor is akadályozni fogja a busz. Tehát ez nonsens. Tehát aki azt mondja, hogy be kell engedni az autók közé a bicikliseket, azzal én is azért elvitatkoznék.
Jó, de ez egy ilyen ideológiai kérdés, nyilván. Mert egyébként véletlenül a Sinya ugyanazt mondta, mint az amerikai motorgyártók ezzel a antibukósisak lobby, hogy ne vegyenek föl bukósisakot a biciklisek, mert hogy az is azt sugalja, hogy ez egy veszélyes, és ő azt szeretné, ha sokkal több biciklis lenne a városokban, ami egyébként én is szeretnék, mert szerintem is normálisabb hely, ahol sok a biciklis egy városban, hiszen annyival kevesebb az autós.
Hát csak válasszuk el őket, én is azt mondom, egyébként nem vagyok kibékülve a városban ezzel, amikor a járdából csípik le a kerékpárutat, és akkor meg a gyalogosokkal harcolnak a bicikliseket.
Hát ez a fajta, hogy építettünk 40 km kerékpárutat egy sárga festék és ecset segítségével.
Hát most volt egy esetünk, Debrecenből valaki írt, a szegény gyalogosként sétált a járdán, és a kereszteződés után keresztbe gyalog és kerékpárút. És egy 2 méteres kerítésfal, és szegény néni kisétált, és a biciklis megelütötte. És a nénit hozták ki hibásnak. Azért, mert hogy nem figyelt, nem nézett körbe, amikor rálépett a gyalog és kerékpárútra. Na itt megint megkérdezem a közterület kezelő felelősségét, hogy lehet ilyen helyzetet kialakítani, hogy találkozik egy gyalog és kerékpárút a járdával, és plusz még egy 2 méter átláthatatlan fal fogja fel azt, hogy egyáltalán tudjak tájékozódni.
Mert te jársz ilyen közlekedésbiztonsági konferenciákra, gondolom, ahol vannak ilyen állami mókusok, meg mindenféle... Mi van?
Csóválom a fejem.
De jársz, nem?
Nem.
Hát, ja, nem szoktál a hivatalból ilyeneket?
Nem, rádiókban szívesen.
Ja, hogy vajon...
Nem hívnak.
Hogy vajon... Ja, engem se, basszus, kérdezett, de hogy... hát ez elég kilátástalan Magyarországon, hogy ilyen legyen.
Hát.
Hiszen tényleg, amíg az lesz, hogy csak akkor bekerül a statisztikába. Még egy New York-i biciklis kérdés, ugye kedvenc youtuberünk Casey Neistat, egy New York-i youtuber, az első nagy sikerű videóját úgy készítette, hogy megbüntette a rendőr, mikor biciklizett New Yorkban. Mi is volt
azt? Hogy valami talán rakodó autó, vagy valami volt a biciklisában,
és
ő kiment az útesre.
És azért büntette meg a rendőr, és annyira jó fel volt Casey, hogy volt...
Várj, itt még annyi, hogy a rendőr azt mondta neki a bünti mellé, hogy mert hogy ilyet nem lehet, hogy minden körülmények között a biciklisában belül kell maradni, és akkor erre föl...
És akkor erre föl Casey Neistat elővette a kis pici, az ilyen 10 évvel ezelőtt volt kompakt kameráját, és a rendőr nem verte le a vesét, hanem mondta, hogy igen, fölveheted, és belemondta a kamerába a rendőr ezt, hogy ez a szabály, hogy minden áron a bicikli sávban kell maradnod, és ezért most nem tudom én $15 büntetlek, és utána csinált egy videót, azt halálos mindenkinek ajánlom, hogy minden áron a bicikli sávban marad. És van olyan, hogy egy rendőrautónak neki megy, amikor rendőrautó áll a bicikli sávban, és akkor szépen neki megy izomból bicikli, és ott áthenger bucskázik, beesik ilyen rakodó teherautó rakterekbe, nem is tudom, hogy csinált, egy valószínűleg kaszkadőr vér van a csávóban.
Igen, de ugyan ő az, aki viszont gördeszkákkal, meg elektromos gördeszkákkal szlalomozik az autók között a Manhattani utakon. Azért,
hát szóval, mert ott 40 nem mennek. Megosztod, hát egy New Yorkban külön van választva a bicikli forgalom amúgy?
Hát így fizikailag nincs, de ott is. Hát az útból van leválasztva legtöbbször szintén festékkel, de úgy fizikailag nincs ezen felül nincs semmi. Nincsenek elválasztva. Viszont amikor tennap mondtad, hogy nézek utána ugye ennek a témának, és fölmentem amerikai fórumokra, a Vision Zero-ról van szó, vagy New York-iakra, és mindenhol a bicikliseket fikázzák ott is, hogy oké, okay, tök jó, hogy van ez az izé, de hogy a biciklisek így meg úgy nem tudják a szabály, ugyanaz, mint itt, ott is tök ugyanez, biciklisek és gördeszkások ott ők.
Ez érdekes. Azért megnéznék egy olyan statisztikát, hogy egy évben hány kerékpárost büntetnek meg a rendőrök.
Azt nem tudom, de én megnéztem, hogy ebből a tavalyi közel 200 halott halálos balesetből hány volt biciklis, és aztán 11-2.
Az most sok vagy kevés?
Hát a gyalogosból volt a legtöbb, az ilyen 100, picit alatta volt az autóban elhúnytak, és utána a biciklis.
Ja, New Yorkban.
Csak az arányokat akartam mondani ezzel.
Hát itthon is a kerékpáros balesetek száma szintén növekedett a többi balesettel együtt.
Na de, Dávid nem biciklizik Budapesten, az biztos, ugye? Na Attila, hogyha te biciklizel Budapesten, én is bicikliztem már Budapesten, figyelj, szóval hülyeség egy biciklistől elvárni, hogy ilyen spirálfüzet, grafikon, alapon betartson mindent, tehát valahogy a biciklivel nem úgy adja ki, most ne legyünk álszentek, én nem szeretek városba biciklizni pont emiatt, de néha csinálom. Valahogy minél kisebb, tehát autóval betartok mindent, motorral, hát nagyjából semmit, robogóval se nagyon, biciklivel meg aztán körülnézel, átmész, nem?
Hát azért én például nem
szeretem. Nem mondd már, hogy megállsz minden pirosnál, amikor nem jön senki.
De én nem szeretem, hát a piros az piros, hát ez mindenkinek piros.
És biciklivel megállsz. Vállalod a lendületvesztést.
Meg, vállalom. Vagy kedvencem, amikor egy irányszába szembőnek a biciklisek. Van, ahol lehet, ugye, ahol tábla jelzi, de ahol tábla nem jelzi. Hányszor volt, majd megálltam az autóval, hátranéztem, senki, kinyitom az ajtót, szemből meg majdnem nekem jön a biciklis, és átesik az ajtómon. Na most ilyenkor ki a hibás, vagy mi a helyzet? Nem szeretem ezeket én se. De jó, én szabálytisztel ember vagyok, mert ez a szakmám már nyilvánvaló, és akkor biciklis
kérdés. Az előbb coming out-oltál, mennyire állítod a tempomatot az autópályán azért.
Jó, hát de nem 170-re, csak 145-re.
Jó, azért. De hogy azért ne legyünk álszentek, okay, ez azért okay, férjen
jó,
már
jó,
bele.
Jó, de a piros lámpa nem fér be nekem. Nem. Nem biztos, hogy biciklisként átlátom, hogy amíg nekem piros, honnan engedik, kikanyarodik elém, láttam én már ilyenből durva balesetet. Az, hogy a sávok között elmegyek az autók között, az egy fene. Hozzáteszem, a Kressz elvileg csak jobb oldalon engedni, az úttest jobb szélén, de hogy biciklivel elmegyek az autók között, az még belefér. Ha elférek, ha nem, akkor azért ez is gáz, amikor a tükröket leviszi az ember, mert volt már olyan is, ugye. Nem velem, csak láttam.
Igen, igen. Mindenkinek van egy barátja, akinek fehér folyása volt és viszketett, és nem mert
de
van
a piros orvos, lámpa, az nálam szent és él. Az piros, az tilos, ezt már óvodában megtanultuk.
Igen, mert te nem láttad, azt hiszem a Netflixen van egy kiváló sorozat az Una Bomberről, egy ilyen dramatizált sorozat, a 90-es évek legendás amerikai sorozat robbantója, aki... Dávid, neked már meséltem, nem? Szóval hogy volt az Una Bomber, őrületes sztár volt a 90-es években, pólókat hordtak még Magyarországon is az ilyen hekkerebb hajlamúak, ugye a körözési fotóját, ilyen környezetvédelmi alapon küldött levélbombákat olyan embereknek, akinek szerinte köze volt az erdőírtáshoz, vagy az ipari forradalomhoz, vagy mit tudom én. És a film arról szól, Sam Worthington, az FBI nyomozó, és egy angol csávó játsza az Una Bomber, na mindegy, tehát úgy találnak ők egymásra, hogy ugyanaz a nemzedéki élményük van, hogy megérkeznek Amerikában egy ilyen pusztai kereszteződéshez, ahol nem négy stop tábla van, hanem lámpa. Uh-huh. És hogy úgy érzik, hogy a rendszer téged bedarált, hogyha éjjel kettőkor megérkezel autóval a semmi közepén, és világít a piros, és sehol nem jön senki, de te engedelmesen vársz másfél percet, amíg zöld nem lesz, és valahogy így találnak egymásra, hogy hát tényleg a rendszer, amikor bedarált, hogy ez egy állatság.
Hát igen, és ha valaki lámpa nélkül jön keresztbe. akit nem látsz.
Mekkora valószínűsége van?
Nem sok, de hát.
Ennyi erővel egy lopakodó vadászpilóta is jöhet.
Hát igen, de most gondolj bele a kresszbel ellenérve. Hát egyébként piros lámpánál úgy látod, hogy nem jön senki átmehetsz. Szerinted mi lenne a városban?
Amúgy a kresszben mennyi változás van évről évre?
Elmondom, hogy most az utóbbi 7-8 évben, sőt 2009-ben volt a nagyobb módosítás, van annak már 9 éve is, nem nagyon volt változtatás, tehát úgy most stagnál. Mindig felrepen a hír, hogy kéne írni egy új kreszt, egy egyszerűbb, rövidebbet. Várj,
akkor amikről te rádióműsorokban értekezel, azok nem változások?
Azok nem nagyon változások, azok hát régi szabály.
Tegnap is hallgattalak, és mint a tegnap is valamilyen ilyen fontos értelmezés lett volna, amiről azt hittem, hogy valami új dolog.
Hát nem dolog, csak nem értjük, az a baj, de ezek régi dolgok, igen.
Ja, mert az lett volna igazából a kérdésem, hogy a kreszt változásoknak van-e köze ahhoz, hogy követve a világ változásait mentsük meg az ember életet.
Mondjuk nem tudom, osztál-e New Yorkból kressz könyvet, érdemes lenne nekem. Atlantából van egy, és körülbelül ilyen 28 oldal, míg a magyar kressz meg 300. Tehát azért ez is jelent valamit. A magyar kreszben részletesen le kell írni a lakó pihenővezetbe, például kihajthat be, ki nem. Ilyen 25 strófa a könyvbe, én nem tudnám oktatóként felsorolni pontosan.
Az amerikai nekem egy releváció volt, amikor hallgattalak, pont egy rádió műsor, a klubrádió lesz, hogy én nem tudtam, mi az Isten nyíl ez a lakó pihenővezet. Dávid, tudod, mi a lakó pihenővezet? Az a kék tábla, amin van egy labdázó gyerek, egy fa, egy ház, meg egy nem tudom, kutya.
Meg egy síléc, azt
szokták. Vagy talán síléc, nem tudom. Mert mi egyébként?
Nem, az csak egy elválasztó vonal, csak egyszer ja, tanulom, mondta, hogy síléc, az ott a tanítom, hogy síléc, igen.
És én nem tudtam, hogy mi ez. És azt lehet, hogy tudtam, hogy ez a neve, hogy lakópihenővezet, hogy oda csak az hajthat be, aki ott lakik. Tehát ez gyakorlatilag...
De személykocsival, aki ott lakik, vagy oda látogat. De például teherautóval, busszal, lovaskocsival, mind más.
De hogy ez egy behajtani tilas tábla gyakorlatilag.
Igen. De miért nem írják a kresszbe azt, hogy az menjen be, akinek ott dolga van, pont. Egy mondattal miért nem lehet elintézni. Amerikai kresszbe ott van előttem vasúti átjáról, ami a legfontosabb, ha közeledsz, és látod, hogy pirosan villog, akkor tekerd le az ablakot, fülelj, hogy jön-e vonat, érted? Lassíts és
ez
állj
van az amerikai
meg. Benne van az amerikai kresszben, hogy hallgass meg, hogy jön-e vonat. Meg ott ugye kolompol folyamatosan lehet, hogy azt is lehet hallani. Itt meg szintén három oldalba rögzítjük, mi van, ha ezt mutatja, azt mutatja, ha elromlott, ha nem elromlott, mikor mehetsz, mikor nem mehetsz.
Igen, mert ezt tudjuk, hogy a szabadjelzés vasúti átjáróban az nem szabadjelzés, hát igen, az egy figyelmeztető jelzés.
Az azt jelenti, hogy valószínű nem jön vonat. Így van a fehér villogó.
Nagy valószínűséggel.
Tehát azért mondom, a szabályok változtatása biztos, hogy építő jelleggel hatna a közlekedésre, csak nagyon nehezen kezdünk hozzá, mert magyar embernek jó jogszabályt gyártani nagyon nehéz dolog, mert mindent meg tudunk magyarázni. Tehát most ezt leírnám a kresszbe a lakópiano vezetni, hogy az menjen be, akinek ott dolga van, szerinted?
Figyelj, de Amerikában bezzeg, ott még azon se bajlódnak, hogy zöld vagy piros, hanem walk, de te... don't walk. Ki van írva, hogy
de láttál te már amerikai filmekben olyat, hogy a rendőrrel neki állt valaki vitatkozni? Mert én csak azt láttam, hogy bilincs, meg pisztolya füléhez.
Igen.
Itt meg azért hányszor látni ezt, hogy köztereselő üvöltenek az emberek.
Akkor és ha a kelleténél egyen sötétebb a bőrszíned, akkor le is
a rendőr, de igen, szóval azért mondom, hogy azért...
Akár ez volt nálad fegyver, akár
a szabálytisztelet az mindenképpen szükséges egy jó jogszabályhoz. Mert egyébként minden sorát ki lehet játszani, a mai kresznek is, hányszor tapasztalom ezt.
Hát, de nem is a kijátszás, hanem valahogy Magyarországon nagyon értelme nincs sok. Hát semmilyen szigorításnak.
2009-ben be kellett tenni a kreszbe azt, ha már a sebességről beszélünk, hogy az a bizonyos 130 km/h, az km/h-ban van, mert valaki a bíróságon úgy védekezett, hogy ezt méterben szekundumba kell mérni, mert annyi a nemzetközi mértékegysége.
Mert nem volt beírva?
Igen, mert nem volt beleírva a kreszbe. 2009 óta pont ezért bele van írva, hogy km/h-ba számoljuk a sebességértéket.
És nyert?
Hát most már nyert, mert most már nem tud mit csinálni, mert le van írva, de eddig nem volt, és lehetett védekezni a bíróságon ezzel. Hihetetlen.
Na mindegy. És mindeközben az is lehet, én alapvetően egy ilyen Vision Zero szkeptikus vagyok, tehát hogy oké, hogy ezeket kitalálják a svédek, ami lehet, hogy az ő gyógyegér lelkükre vonatkoztatva jó, bár én nagyon tisztelem a svéd kultúrát, hiszen azért rockzenében, amit letettek az asztalra, akár jégkorongban, akár Nobel-díjat, például ők egyenesen ők találták fel, ők nem azon görcsönnek, hány Nobel-díjasuk van, nem ugye, ők adják magát a Nobel-díjat, és hát azzal együtt, hogy amit kitaláltak, hogy ez is egy olyan véletlen egybeesés, mint hogy nálunk ugye Oberling főrendőr ezzel ünnepelte magát, hogy tessék, objektív felelősség, most csökkennek a balesetek, hogy valójában itt van a, hát ha valakit érdekel, a Vision Zero-nak angol nyelvű Wikipedia szócike van csak, de hát ott vannak ilyen grafikonok, és itt csak mutatom itt a stúdióban, hogy azt látjuk, különböző országok grafikonjait látjuk, Vision Zero mentes országokét is, és mind nagyon durván esik, és konvergál a nulla felé, és ezek a halálos áldozatok, ez valószínű a töréstesztre fejlesztett autók miatt van inkább. Hogy nem lehet, hogy tök hülyeség ez a Vision Zero?
Hát én mondom, én hiszek benne, hogyha minden körülményt megnézünk, a baleseti statisztikák valóban egy kicsit tükrözik a korszerű járműveket.
Tehát ezek nem baleseti statisztikák, hanem ezek halálozásiak.
Igen, igen. Ott pedig számít, hogy milyen biztonsági rendszer van az autóban. Tehát az egyértelmű, hogy ez hatalmasat fejlődött. Úgy látom, matekban nem vagyok jó, de talán az az exponenciális görbe, tehát nem is egyenes arányos, annyira nem értek
hozzá. Én is bölcsész vagyok, tehát...
Jó, de szóval nem ilyen egyenes görbe, hogy lefele, hanem ilyen kis hullám van benne, tehát nagyon durván változik, és itt a végén ott van, mondom, 2050-re a nulla.
De szerinted önvezető autók nélkül, vagy most nem tudom, hogy bármi nélkül elérhető, ez valaha?
Hát, nehéz. Ez emberfüggő. Szokták kérdezni, hogy a közlekedési morál, hogy az mi, hogy létezik-e ilyen, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem. A társadalmi morál vetül az utakra, azt hívjuk közlekedési morálnak, és Amerikában ezért tudják, vagy szívesen betartják a 30-at meg a 40-et itt meg, amíg a fejekben nem csinálunk rendet, nem fogják betartani az emberek ezeket a idétlennek tartott sebességhatárokat, ha vele gondoltok.
Na de amúgy neked van ötleted, hogyha te lennél a magyar Vision Zero, hogy akkor mit csinálnál? Nem kötelező a svédet átvenni.
Nagyon-nagyon sok pénz kellene a közlekedési hierarchiába belefektetni abba, hogy nagyobb rend legyen, én úgy gondolom. De lehetne.
Tehát 10 milliárd forintot mire költenél?
Hát például felfesteném az útburkolati jeleket. Hát szörnyű, hogy nem lehet látni a vonalakat. Jó, és akkor szídjuk azt, aki sávot vált és rosszul vált sávot. Tehát azért ezekre gondoljunk, az utak minősége, hát meg az emberek nyugodtsága, nem hajszolom a pénzt, nyugodtan megyek. Ez egy annyira, de annyira összetett dolog, hogy én bevallom őszintén egy kicsit szkeptikus vagyok, nem a Vision Zero-val, mert az kezdeményezésként jó, hogy felelje
mindenki.
Szerinted
autópályán 100 kilométeres sebes, ez van a Vision Zero-ban? Országúton 70?
Volt, hát én emlékszem a 110-re.
Na.
Volt 110 Magyarországon, felemelték 130-ra. Most miért mész gyorsabban? Tehát most mondd el nekem, amikor tudod, hogy ha gyorsabban mész, nagyobbat esel. Nagyobb az esélyed, hogy meghalj, akkor miért mész mégis gyorsabban?
Hamarabb odaérjek, de induljak el előbb.
Hát indulj el előbb. Most miért akarsz hamarabb odaérni? Mert sietek, mert darálom az életem, stb. Tehát hidd el, hogy ez egy nagy összefüggésében.
Nem mondd majd, hogy 130 veszélyes.
De.
Ugye alapban egy száraz úton, hát ha jól látom.
Fékezz egy nagyot egyszer 130-ról, mert megtudod.
Tudom, hát nálam többet senki nem csúszkált különböző repterek kifutópályán.
Hát én tudom. De nem 130-a, 70-nel fékeztél. Még egyszer mondom, a duplájával mész négyszer akkora a fékút.
Tudom, volt egyszer, hogy forgattunk egy valamilyen Mercedes, volt egy kombi, és a szokásos helyünkön a Lackházi reptéren, és az volt, hogy menjek el az operatőr mellett tempóval, a szokásos, és elmentem mellette tempóval, és utána jutott eszembe, hogy hó van. Ott fékeztem, ahol szárazon szoktam, és én gyönyörűen vágtattam végig a füvön, és a végül a drótkerítés előtt egy fél méterre sikerült megállni. Na mindegy, de egy szóval, tehát nappal száraz. Tehát ez a sietés, és a relatív gyorshajtás, és az abszolút gyorshajtás, hogy optimális esetben a 130 tök biztonságos egy autópályán. Hadd menjek már 130-at.
A 100 biztonságos.
Ha ilyen ködös, fos, taknyos, nyálas éjszaka, én sem megyek 130-al.
Amióta a Priuson van, én azóta 110 pályán. Mindig beállok 110-re, ott a Priusnak az a legkényelmesebb, és nekem
fogyasztás is az a legjobb.
110. Nem őrülsz meg?
Hát, hogyha,
mennek el melletted a kamionok?
Hát nem frusztrál meg, hogyha alapból, hogyha olyan helyzet van, hogy én pályán megyek, akkor úgyis valami messzebbre megyek, azzal meg számolok, hogy akkor oké, nem. Ott nem szempont az, hogy nem tudom.
De ez most tudom, milyen kétértelmű volt, azt mondja, amióta Priuson van. De arra gondoltam, hogy amióta megbüntették, gyors hajtásért.
Kijött a börtönből, csak 110-zel. Nem, Dávidnak van a kettes
világos Priuson. Világos értem, leesett, igen. Csak először.
És az nagyon szereti ezt az.
De egyébként én is, tehát mondtam ezt a 145-öt, ha sietek, de például visszafele Egerből mindig 105-110-zel jövök.
Mert miért?
Kényelmesen, mert ráérek, mert nem sietek.
Mert mi van Egerben?
Hát szoktam oda sokat járni, különböző dolgok miatt, de mondom, visszafele 110, és kiszámoltam 10 percek később érek Pestre, és akkor mi van?
Visszafele, és 110, igaz a 24-es úton ott a Mátrán át, de ott még tartod a 110-es tempomat.
Ennyi, aztán kész. Olyan. Hallgatom a zenét, és jól érzem magam.
Országok közlekedési morálja, mondjuk Magyarország és a környező országok, ezen gondolkoztál már?
Igen, így ketté lehet választani Európát, Magyarországtól nyugatra, meg Magyarországtól keletre.
Biztos vagy benne?
Biztos vagyok benne.
Nem lát, Szlovákiában szoktál járni?
Szoktam, de szerintem...
És ott... nem tűnt, vagy sokkal normálisabban
vezetnek a szlovákok? Hát jó, igen, igen, az a vonal az nem annyira egyértelmű, de az, hogy keletre meg nyugatra, az létezik. Az, hogy északra, délre...
Igen, de hol választod el? Ausztria már nyugat?
Ausztria már nyugat,
igen. Volt már olyan, hogy Bécsben közlekedve egy... nem azonnal indultál el a zöldre?
Aha,
de magyar... És emlékszel, hány decibellel járt a Duda koncert, amit igen, az idegbeteg
osztrákok... És magyarok álltak előttem, azért nem tudtam elindulni. Arra is emlékszem.
Na mindegy, de hogy valahogy a szlovákok szerintem sokkal normálisabban vezetnek. Tehát ők már akkor átengedték a gyalogost a zebrán, amikor igen. Nálunk ez még...
Egyébként a gyalogosból lehet a legjobban lemérni egy ország közlekedési kultúráját. Hogy hol van, ahhoz kilométerre jön a gyalogos, és már lassítanak, mint Dániába, meg Hollandiába, és hol van az, hogy menne a gyalogos, és csak dudálnak az autók, hogy húz már el onnan, mint tőlünk keletebbre.
De ez nem a szabályok miatt van.
Nem. Ez
tehát a szlovák kereszt különbözik a magyar kereszttől?
Nem nagyon.
Nem. Sőt, múltkor voltam egy Mazda úton Ulán-Udében, ugye Burjátföld, tehát a Bajkáltótól keletre, ott öregem, földes kollégával, zokogtunk a meghatottságtól, tehát 3 méterre voltál még a zebrától, még eszedbe se jutott, hogy át, és már vadul lassítottak az autók, nem értem miért. Uh-huh. Hogy ez most miből jön?
Nem tudom. Azt tudom, Szlovákiában a kedvenc táblám egy fotót őrzök, hogy vasúti átjáró előtt ki van téve 70, 60, 50, 40, 30, 20 és 10. És így zsinórban le van fényképezve isteni fotó.
Szlovákiában
megvan ez a kép, nem tudom, létezik-e még, de ez nagyon tetszik, ez a kedvencem, hogy ott nem sporolnak a táblákkal.
Meg nem autóznak talán annyit az emberek. Elképzel. És azt is valahogy normális.
Meg hát ott gondolom, akik a hegyek környékén járnak, azok tudják mi az, hogy csúszós időbe vezetni, azért ott nagyobb az esély a hóra, jobban ismerik az autót, kijelezett helyzetben. Ez sokat számít azért a közlekedési szemlélet kialakításában.
Meg Szlovákiában nagyon sokáig nagyon sunyin mértek, nekem az rémlik, hogy ott azért nagyon sunyi trafipasszolás.
Hát azért sunyi a magyarnál sunyiban tudom, nem
de,
lehet.
De szerintem még annál is sokkal sunyibb, és lehet, hogy ez is így benne van, hogy emiatt is.
Hát
lehet, most jobb a morál. De hogy tényleg a gyalogos átengedés az egy nagyon jó mérce.
Az nagyon jó. New Yorkban mit tapasztaltál?
Ott nincsenek lámpa. Úgy emlékszem, hogy lámpa nélküli kereszteződés nem is.
Ja, hogy nem nagyon szóval van, és akkor a lámpa
nincs
biztos.
Nincs ilyen helyzet.
És ott hogy
de például, azt nem tudom, de például Floridában ott sokat sétáltam, meg autóztam, és ott teljesen kulturált volt a gyalogos átengedés. Ott hogy trafiznak? Nem tudom, de megint csak a Vision Zero.
Ja, várjál, ott valami floridai leágazása is a Vision Zero-nak.
Fort Lauderdale-ben van például, de nem tudom.
Ja, és hogy ott is, hogy milyen jók a statisztikák, miközben basszus, Floridában a legnagyobb probléma nem a közlekedési baleset, hanem ott egy 17 éves gyerek vehet egy kalasnyikot volt a boltban tök legálisan, és használják, és azzal lövöldözik le egymást, tehát olyan rémületes ilyen gyerekgyilkossági statisztikáik vannak, hogy sehol a világon, Ugandában biztonságosabb, mesztelenül egy 5 éves kislánynak végigmenni a városon, mint Floridában.
Ja. De Floridában még az autók terén ott a Mustangos hülye gyerekekből van nagyon sok. Floridában is nagyon békés a közlekedés, meg úgy általában az emberek itt nem sírnak sehova.
Ja, meg de... Floridában a gyilkos nyugdíjasok.
Nem nagyon vezetnek szerintem. Én is úgy vettem észre, de úgy is hallom, hogy ott ők úgy lerakják.
Meg aztán 16 éves kor, ugye az alsó korhatár, tehát ott lehet a legkamarabb.
Igen, és hogy ott egész évben lehet mustangozni, és nagyon olcsó mustang, és ez így, ez a három így együtt, az abban jár, hogy
rengeteg. És láttál rettenetes bolyrészereket mustanggal?
Csak mustanggal, meg kamaróval, igen.
És nyomják, mint az állat?
Hát úgy ők azok, akik így városba vagánykodnak, így lámpától lámpáig.
Amúgy... Tehát akkor ott a Mustang a BMW?
Igen.
És hogy trafiznak New Yorkban?
Azt hiszem fix kamerákat, legalábbis a Vision Zero kapcsán fix kamerákat raktak ki. Amúgy nem annyira, ez olyan lábon vagy kézből tartó trafit szerintem nem nagyon használnak. Legalábbis a városon belül biztos, nem kint a drive-okon ott lehet, de városon belül ott ez nem menő. De amúgy még ott az volt, hogy nagyon rámentek a taxisokra. Hogy mármint olyan értelemben, hogy nagyon szigorúan veszik a taxi engedélyeket a Vision Zero óta is. Hogy. Mert ugye ott a helyieknek általában nincs autója, aki autózik, az a taxis, és hogy őket, de nem tudom, a Lyftre meg az Uberre mennyire terjed ki, mert amúgy ha valahol, akkor ott kéne inkább.
Lyft az mi?
Az egy ugyanamit az Uber.
De hogy mi az, hogy nem terjed ki?
Hát szerintem ott nem, mert hogy én nem tudom,
ja, hogy az egy lakossági taxi engedély.
Igen, nem tudom, hogy lehet embereknek Lyft meg Uber engedélye, amikor én nem találkoztam se ott, se Kaliforniában olyan emberrel, vagy olyan Lyft vagy Uber sofőrrel, aki beszélt angolul. Hogy úgy akkor hogy adsz át neki üzeneteket, hogy ahó, ez az új szabály, és ezt kéne követni. Hogy semmit, azt sem érti meg, hogy megkérdezted, hogy hány perc az út, vagy büdös szót se senki.
Mert milyen nemzetiségűnek tűntek?
Leginkább ázsiaiak.
Magyarul kiment Amerikába, vett egy autót, és überezik, abból keresi a pénzét.
Hát meg szerintem ők váltva übereznek, hogy nem tudom, így többen
ja,
összeállnak, és akkor folyamatosan üzemben van az app.
És akkor be se kell neki mondanod a címet, hiszen az app alapján.
Az app alapból tudja, ő már megkapja a kész címet, igen, de egy szót nem tudnak tényleg.
És annyi mondanod kell, hogy nyihao, és erre ő is mondja, hogy nyihao.
Azt nem tudom, viszont a taxisok, ugye, akik mondjuk ott indiai, pakisztáni, arab, stb., azért legalább valamennyire már.
Hát az indiai az alapban tud angolul. Furcsa kiejtéssel beszél, igen. De legalább tud angolul, csak a kínai igen. Nem, gondolom én. Vagy hát nem tudom, milyen ázsiaiak.
Szerintem kínaiak nagy részt, igen. De hogy tényleg, most azért sokat übereztünk, meg lifteztünk Kaliforniába is, meg New York-ba is, és egy szót nem.
Na jó, a trafipaxoknál maradva a védákról mi a véleményed? Arról a formáról, ami végül megvalósult, hát, mert amit ígérgettek.
Igen, tehát a véda sokkal több mindenre lett volna képes, mint amire használják.
És szerinted miért nem használják?
Talán jogilag nehezebb megfogni, hogy most tényleg egy telefont fogtál a fülednél, mert volt ilyen is, hogy még azt is megnézik a szélvédőn keresztül, mit csinálsz az autóba.
Akkor te nem hallottad ezt az urban legendet, hiszen hogy? Addig urban legend, amíg a rendőrség el nem ismeri, már pedig ők igen. Az életben nem ismertek még el semmit, hogy arról van szó, hogy a véda tudná, csak az egy drágább szoftver.
Az is lehet, de a sebességet azt viszonylag jól tudja, gondolom én, de azért nem biztos, mert a védánál eleve mindenki lelassít, mert akinek van valamire való kütyűje az autóba, az már jelződjön a véda. Hát tehát a védánál látszik. Ilyen nagyságrenddel lelassítanak az autók, tehát én nem tudom ki az, aki ott megeszi azt a sebességellenőrző rendszert.
Na jó, mik a legszörnyűbb ilyen közlekedési kihágások szerinted, amik emberélet elvesztéséhez vezetnek?
Hát a gyorshajtás, az elsőbségadás és a szabálytalan sávváltás, ez áll az élen. Tehát mindent visz, ez a három
szabálytalan
dolog.
Szabálytalan sávváltás.
Igen. Hát, hogy egyszer nem nézed meg a holtérbe, hogy melletted van egy autó, elhúzod jobbra a kormányt, rengeteg baleset van. Ebből, hogy persze mennyi halálos, ezt nem tudom, de nagyobb sebességnél autópályán rengeteg ilyen balesetről hallok.
És ez magyar statisztika? És külön van választva az abszolút és a relatív gyorshajtás?
Nem tudod külön választani.
Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy autópályán tökre mehetnél 130-al papíron.
Így van, de nem tudsz annyival menni, mert mondjuk esik a hó. 80-nal mész, megcsúszol, azt hívjuk ugye relatív sebesség megsértésének, vagy átlépésének.
Te szigorítanál bármit? Ilyen szabályokon?
Hát ez nagyon nehéz. Nem. Tehát annyira szigorú a magyar kereszt, hogy már mit szigorítasz ennél jobban? Tehát a fejeket szigorítanám, hogy igen.
De hogyan?
Bizonyos szabályokat vegyünk komolyabban. Tehát igen, a piros lámpa...
Hogy éred el?
Hát ez nem büntetéssel például.
De nem tudod, hiszen a rendőrség alkalmatlan bármi másra, mint közigbírság gyártásra, és az meg csak a trafipax.
Hát igen. Én mindig azt a példát szoktam elmondani, nagyon jó megfigyelni az embereket. Amíg nincs semmi baj, addig miért nem mehetek 150-nel, miért kell nekem megállni itt, meg ott, meg amott, de abban a pillanatban, hogy családban vagy vele valami baleset történik, egész másképp látja a világot. Nem tudom, ezt megfigyelted-e. Tehát onnantól kezdve valahogy így hopp, velem ilyen is előfordulhat?
Igen, de azért egy 100-as tempót senki csak követelne autópályán.
Igen, neked ez a 100, ez nagyon tetszik, látom.
Figyelj, rettegek. Komolyan, hát...
Értem az...
Attól nem lesz biztonságosabb, most már tök biztonságos.
Hát
100.
Igen. Biztonságosabb lehet, hogy nem lesz, de ha baj van, akkor kisebb az esély, hogy nagy baj van a kisebb sebességnél.
Hány órát kell most venni jogosítványszerzéshez?
Hány órát kell, vagy hány órát szoktak?
Mert nem ugyanaz. Kötelező?
Tehát 30 órából elvileg lehet menni vizsgázni, de általában van 45-50 órát vesznek a tanulók, mire eljutnak odáig, hogy felkészülnek a vizsgára.
És szerinted, kell is annyi. Szerinted nem a vizsgára, hanem az életre mennyi kéne?
80-100 óra minimum 80. Oktató mellett, és akkor még jönnek a nyalánkságok, hogy saját maga. Nem vettem, annak a országok, én egyébként nagyon elgondolkodnék ezen, aztán Franciaország, hogy apukák, anyukák tanítják egy évig a gyereket. Beülhetnek mellé, tanítják, és majd
Angliában tök legális, hogy ne is menj el iskolába. Hanem
de vizsgázni csak jár utána, igen, és igen. A vizsga nagyon kemény. Tehát, és ott a szülőnek érdeke, hogy olyan szinten tanítsa meg a gyereket, hogy ne legyen baj. Tehát most épp tőlünk is kikerülhet úgy tanuló, hiszen a városba oktatunk, a városba vizsgázunk, hogy azt se tudja mi az, hogy előzés. Tehát ez a klasszikus, kimegyek az országútra, kamion mellett hogy megyek el, nem is fordul elő egy tanuló
engem
életében.
Se
és téged sem vittek el. Pedig
ki.
Kell előzni, és tudod, hogy mennyire veszélyes.
Tudom, a legveszélyesebb.
Na most nyilván, ha több órát vennének, akkor még akár ez is beleférhet. Csak hát vegyünk több órát, pénzbe kerül.
Hát
igen.
Ja,
igen.
Ja.
Csak erre szoktam mondani, ma egy normálisabb autó, hátsó lámpabúrája 100 000 forint. lehet, hogy egy rosszul megtanult parkolás miatt fogod összetörni.
Igen.
Akkor lehet, hogy érdemes lett volna 50 ezer forintot beletenni még az oktatásba, és jól megtanulni ezt a parkolást, nem?
És akkor vajon ezt a kötelező óraszámot azért nem emelik fel, mert ugyanazért, amiért nem raknak rendszámokat a robohókra, mert hogy félnek a népharagtól, vagy van valami, nem hiszem, hogy volna ilyen gépjárművezető képző maffia vagy lobby.
Nem, hanem inkább az van, hogy ne sértsük, vagy ne bántsuk azokat a fiatalokat, akik tényleg apuka ölében nőttek fel, és már tudnak vezetni, és 30 órából képes levizsgázni, akkor minek vezessen 50-et. Tehát ezért kellett húzni egy alsó normát. Hozzáteszem, ma már a 30 azért nem 30, mert évek óta kell teljesíteni egy 580 kilométeres normát is. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy óránként 20 kilométert kell menni, ennyit meg nem tudsz menni a városba. Tehát azért mondom, hogy abban, hogy kilométer megkötés van, ebben kvázi emelkedett az óraszám.
És ezt hogy ellenőrzik?
Be kell írni egy papírra, alá kell írni, vizsgán ellenőrzik, úgyhogy nagyon szigorúan nézik ezt. Úgyhogy tanulóknak mindig szoktam mondani, nézze meg, mit ír alá, mert a pénztárcájára megy a játék.
De akkor az nem lenne jó, hogy mondjuk nem lenne ilyen kötelező óraszám, csak szigorú vizsga és szülők is taníthatnák a gyereket.
Én úgy gondolom, hogy egy igazán következetes, objektív, szigorú vizsga, az megváltoztatná az egész szakmát, mert akkor tudom, hogy arra a szintre kell felkészíteni, és én, ha jobb oktató vagyok, lehet, hogy 20 órából felkészítem. Az az oktató, aki nem képes, mert ezen mi szakmán
is van
jobbak, rosszak, az kínlódjon vele 80 órát, tehát ha én jó oktató vagyok, nekem nagyobb sikerem van akkor, hogyha nincsenek normák, de tudom, hogy mire kell felkészíteni a tanulót.
De ez a fajta vizsgázás, tehát ez az objektíve Magyarországon
kb. Amíg emberek vizsgáztatnak, addig mi?
Talán majd 2050-ben.
Nehéz. Talán amikor nulla lesz a halálos balesetek száma. Várjuk azt a 2050-et.
Hát jó, köszönjük szépen, Pető Attila, Kressz professzor, pszichológus, nem is tudom, Alanyi Müller Péter, a közlekedésbiztonság Müller Péterének, a női lelkek nagy ismerőjének és Mát Dávid kollégának. Búcsúzik az égéstér, találkozunk jövő héten a Viszonthallásra.